De úgy jár, mint ha valami képzeletbeli harisnyát kötne. Nézem, megőrülte, de aztán, hogy ki is integet, mutogat az ablakon, felpattanok az ágyból, és kinézek a másik ablakon az utcára. Hát, odalent egy szennyes siheder. Az is billeget és mutogatja a jobbjával a bal keze piszkos ujjait. Vajon testvére-e az a lófejű vagy? De hogy találhatták ki ezek az ujjal való telegrafírozást? Az első percben mosolyogtam rajtuk, de aztán megilletődtem. Íme két néma, és még ezek is megértik egymást. A fiú azonban megbillegette Panninak, hogy nézem őket, mert Panni becsukta az ablakot, s elvörösödve nézett rám. Nem szóltam neki semmit. Atyám reggel jött haza. Tántorgott. Ettől már csak ugyan megbetegedtem. Április 14-e. Országos vásár. Mise után végigjártuk Pannival, csak azért, hogy Efélét is lássak. A bábos sátornál kellemes volt, hogy egy néhány szegény gyermeket boldogíthattam. Ott álltak és sóvárgó szemmel nézték, más gyermekeknek hogyan vesznek az édes gyönyörűségekből. Csak egyik köszönte meg szóval, egy 6 éves leányka, a többi meg csak a szemével. Egy 5 éves forma kis mezitlábas fiúnak a legnagyobb húzdát vettem meg. Káprázó szemmel nézte, aztán elfutott vele. Annál kellemetlenebb volt a lóvásár és baromvásár. Az a bestiális egoizmus, amellyel az emberek egymás megrövidítésén igyekeznek, nyíltan ordítozva. Az a kabzsiság, ahogy a tyúkok a baromfi udvaron egymásnak a szájából rángatják ki megölt társuknak a belét, s azok a turva és ocsmány káromkodások, szitkozódások. Szégyeltem, hogy embertársaimnak kell őket neveznem. És hát azok a szegény állatok, volszolják őket kötélen, engedelmes tehenek, nyugtalan lovak, egy szép szelícemű ökör. Milyen maga megadásával áll és várja, hogy kinek az ostora alá kerül. Április 15-e. Egy mesterembernél féle asszony teresztett be hozzám Panni. Azonnal megismertem, hogy az anyja. Épp olyan teltképű, összeérő, fekete szemöldökű. Kért, hogy tartsa meg a szolgálatomban Pannit, ha siketés, de jó leány. És nem is a pénzért szolgál, mert hiszen nekik házuk, szőlejük van, és a mesterség is jól jövedelmez. Kádár az ura, atyámnak dolgozik legtöbbet. Megnyugtattam, hogy még csak gondolatomban se fordult meg Panninak az eltávolítása. Engedelmes, figyelmes leány. De hát miért szolgál? Kérdeztem, ha vagyonosak. Tessék, üljön le, asszonyság. Ó, kérem, alásson, sóhajtotta. Nagy a bajunk nekünk ebben a leánnyal. Egy sikednéma a nyomdászinas került ebbe a városba, és a jó ég tudja hogyan, de összeismerkedtek. És azóta az én lányomnak mindig azon az esze. Egyre csak odaszögdös. Mindenemet elhordanak a csúnya lófejű fickónak. Mert úgy néz az mindig, mint az ilyet ló. Várja a kapu alatt. Bebilleget neki az ablakon. Mindenki neveti. Bocsásson meg, de nem értem, hiszen éppen összevalók. Jaj, dehogy is! Jobban megértik egymást, mint a magunkféle. Mégis, hát micsoda pár! Akik egymáshoz illők, az az igazi pár. Azt nem más választja meg. Az érzés választja meg, jó asszony, az a szent mágnestű, amit Isten a szívekbe tett. Az asszony a fejét rázta. Ha már siket is, néma is, legalább bolond ne legyen. Volna neki különb is, egy legényünk, az nem siket néma, és már 25 éves. A szülei módosak, szereti Annát, mindig rajta a szeme Annán, ha láthatja. És már az idén el is vette volna, hiszen azért tanítottuk beszélni is Annát. Atyám lépett be. Még egyszer megnyugtattam az asszonyt, hogy Anna, vagyis Panni, nem jár azóta a nyomdába, mióta mellettem szolgál, és ügyelek majd rá, hogy ne is távozhasson mellőlem. Atyám újságolta, hogy automobilt vett. Hitt, hogy öltözzek fel és nézzem meg. Nóra már lent vár az autóban, fordulunk egyet. Jaj, édesapukám, én olyan antipátiát érzek minden autó iránt. De legalább nézd meg, Irtózom tőle. Április 16-a. Ismét a régi folytó levegő. Atyám minden délután Nóráéknál, s együtt autóznak. Én nem bírom annyira összeszedni az erőmet, hogy megmondjam atyámnak, micsoda nő az, akivel olyan korához illetlenül foglalkozik. Nóra bizonyára érzi a véleményemet, mert azóta csak egyszer járt nálam. Oly hideg unalommal beszélgettem vele, annyira keresztül néztem rajta, mint valami üres uborkás üvegen. Remélem, nem alkalmatlankodik többé. Április 17-e. Egyetlen szórakozásom a templom, s egy regény, amely mostanában indult az újságban. Tisztább vízű regénynek látszik, mint amilyeneket eddig könyvekben olvastam. És a napomat most már a kertünkben töltöm. Fák, bokrok virágzanak. Micsoda pompában még a prózai szilvafa is. Hát még a spireák. Vajon boldogok-e a fák, mikor virágzanak? Panninak is mindig mellettem kell ülnie. Varrogat. Tavaszi rózsaszín kartonruhát. Ha kileskel a kerítésen, azonnal oda megyek én is. Már kétszer kaptam rajta, hogy értekezik a némájával. Lelkére beszéltem, hogy a szülők akaratával ne ellenkezzen. A szülők szíve mégiscsak közelebb ver, mint akárkié. Elváló férj mindennapos, de gyermekétől elváló szülő ilyet nem olvashat soha az újságban. Sírt. Vigasztaltam, hogy nem is szép fiú, olyan a feje, mint a kabócáé. De csak sírt. Csodálatos, hogy anyámnak még csak egy fényképét se találom a házban. Nekünk nincs fényképalbumunk. Apámat nem kérdezhetem. Eddig elejtett szavaiból azt értem, hogy nem volt boldog a házasságuk. Atyám fiatalkori fényképe azonban ott van a szalomban, az apja és anyja fényképe között. Lehet különben, hogy még legényember volt akkor. És engem se fotografáltatott le soha. Bizonyára azért, hogy, mint a dajkám mondta, egy az arcom boldogult édesanyáméval. Április 18-a. Atyám ma különös szótlansággal ült az asztalnál. Egyszer csak ebéd vége felé megszólal. Ida, a te helyzeted valami lehetetlen helyzet. Mit szólnál arra, ha én megházasodnék? Olyan megdöbbenéssel bámultam rá, hogy levette az arcomról a szemét, és színlelt nyugalommal levett tovább. Azt, feleltem végre, hogy az lehetetlen. Mi volna abban lehetetlen? 50 éves. Legyintett. Csak külsőleg. De hiszen nem is a házasságért házasodnék én meg, hanem hát te érted is. Meg ide asszony kell. Láthatod, hogy a ház üres. Ahogy az emberi test nem test lélek nélkül, a ház se ház asszony nélkül. Én mindig az üzlettel vagyok elfoglalva. Az meg nem lehet, hogy az én leányom hagymaszagú kis asszony legyen. Inkább a felesége? A feleségem se. Az én feleségem úriasszony lesz, szakácsasszony, belső leány, konyhacseléd, és inas várja a parancsait, fehérkesztyűs inas. De hát miért nem nekem? Mert leánynak nem engedelmeskedik se szakácsasszony, se belső leány, se konyhai cseléd, se inas. A leány gyermek. Ha akkora is, mint te vagy, értem az idegenkedésedet, minden leány tiszteli az anyja emlékét, és vitorlónak érzi a második asszonyt. Értem én ezt. Haragjában se titulázott ostoba embernek engem soha senki. Alig hallottam, mit beszél. Akinek kötél van a nyakán és fele útján lóg már a fának, amelyre felhúzzák, csak annak lehet olyan az érzése, amilyen az enyém volt abban az órában. Apukám, fuldokoltam. Lehetetlen. Elszigorodott az... A legfontosabb üzletügyet is röviden intézem én el. Hát rövidre fogva a szót közlöm veled, hogy megnősülök. Bizonyára fölösleges a nevét is megmondanom, hogy kit veszek el. Az azonban nem látszik fölöslegesnek, hogy figyelmeztesselek. Alkalmazkodnod kell. kötelességed.
Ki ez?
A feleségemhez, második anyádhoz, Nórához.
Fölkeltem. Nórához? Csak nem veszel egy olyan... Olyan vadul nézett rám, hogy belém fagyott a szó. Pedig csak az volt még a nyelvemen, hogy nem tisztességes leányt. Csak néztünk egymással, mint két bősz tigris. Végre föl kell ő is, és azt mondja, vagy inkább dörgi.
Nórát veszem el, és ha te csak görbe szemmel is nézel rá, meglátod az én szememet is.
De már akkor én bizonyára holtszírra vált arccal rogytam vissza a székemre.